Gyertek fennállva, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Péter első levelének második részéből, a 9. versből szólít bennünket az ige. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Még egyszer őszinte szeretettel köszöntelek titeket. Ha azt kérdeznétek tőlem ma este, hogy mi a három kívánságom, akkor én csak egyet mondanék. Azt kívánnám magamnak, hogy a mai prédikáció helyett egyetlen egy mondatot mondhassak csak, nem többet. Egyetlen egyet. És tudom, látom rajtatok, ti is sokszor ezt kívánnátok. A bevezetés, a hármas tagolású prédikáció, a szép versek és illusztrációk helyett legyen már olykor csak egy mondat, olykor annyi is elég. Én ma kívánnám ezt az egy mondatot közöttetek szólni. Egy mondatot addig és úgy, amíg olyan erővel át nem járja a szívedet, hogy megoldást ad neked abban a dologban, abban a kérdésben, amelyben hiszem, hogy Isten egyetlen megoldást, egyetlen mondatnyi megoldást kínál ma este. Kívánnám, hogy ez az egy mondat jöjjön hozzád közel életed döntő kérdéseiben, talán azokban, amelyekben most harcolsz és küzdesz. Sokszor ez volt már az érzésem. Emberi sorsokat, emberi történeteket, emberi életútakat, harcokat, lelki vívódásokat látva elég lenne egy mondat. A divatos biopszichoszociális, analitikus és rendszerelméleti megközelítések helyett, amelyre, mint tudjuk, minden pszichológus és minden lélekbúvár hivatott, a hivatását jól igyekszik csinálni, köszönöm, egyetlen egy mondat. A felolvasott igéből az első gyülekezet most hallott történetét olvasva, az apostolok sorsát és küzdelmét egyetlen egy gondolat erejéig ide villantva is, ez volt a benyomásom, elég egyetlen mondat. Elég egyetlen mondat. A prédikáció természetesen nem maradhat el, de engedd meg, hogy ma ezzel a kéréssel forduljak hozzád, ezt az egy mondatot vedd komolyan, végre. Talán most először. Vedd komolyan, és kívánom, hogy ez az egy mondat határozza meg az érzéseidet, a gondolataidat, érzelmi állapotodat, emberi kapcsolataidat. Ez az egy mondat határozza meg a munkához, a tanuláshoz, a szobatársadhoz, a szüleidhez, önmagadhoz való viszonyodat. Ez az egy mondat, amit most azért hoztam, azzal a vággyal hoztam, hogy legyen számodra megoldás. Erről az egy mondatról hangozzék most a prédikáció. Mindenekelőtt milyen körülmények között születik ez az egy mondat? Mert mielőtt ezt az egy mondatot újból kimondanám, nézzétek, hogy milyen körülmények között született ez az egy mondat. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv felolvasott ige szakaszából az első keresztény gyülekezet élete és leginkább harcai, küzdelmei bontakoznak ki. Az apostolok cselekedetei ide vonatkozó pár fejezettel ezelőtti szakaszaiból ugyanezt látjuk. Engedjétek meg, pillancsunk bele az ő életükbe egy pár igevers erejéig. A gyülekezet foglalatos volt az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Minden lélekben pedig nagy félelem támadt, az apostolok pedig sok csodát és jelt tettek. Mindannyian pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Jószágukat, állataikat szétosztották, és megosztották egymással. Minden nap egy akarattal kitartva a templomba, megtörve házanként a kenyeret, részesedtek az eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, az egész nép előtt pedig kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Egy pillanat felvétel. Itt kezdődik ez a mondat. Valami nagy dologgal kezdődik. Valami csodálatos dologgal kezdődik. Valami új eseménnyel kezdődik. Valami nagyszerű, addig nem látott állapottal kezdődik. Emberek, akik egy ügy érdekében odaállnak, odaszállják szívüket, lelküket, pénzüket, vagyonukat, érezzük, hogy itt, ezekben az időkben, az első keresztény gyülekezet alakulásának idejében valami nagy dolog kezdődik. És a történet a felolvasott igeszakasztal folytatódik, miután valami nagy dolog kezdődött. Ezt olvassuk. De felkelt a főpap, és mindazok, akik vele voltak, a szadduceusok felekezete, és beteltek irigységgel, és rávetették kezüket az apostolokra, és közönséges tömlőcbe vetették őket. Nézzétek, nagy dologgal kezdődik, nagy események bontakoznak ki, és közben jön valami. Ez a mondat, hogy de a főpapok és a szadduceusok. Elkezdődött valami csoda, valami új dolog, talán valami nem várt életszakasz. És azzal ér véget, hogy de a főpapok és a szadduceusok elkezdtek irigykedni, és irigységük tetlegességét fajult, tömlőcbe vetették őket. A főpap és a szadduceusok. És ezzel így önmagában nem is lenne baj, hiszen Jézus, amikor az Isten országáról beszél, emlékeztek rá, arról beszél, hogy hasonló az Isten országa a búzához és a konkolyhoz. Van, aki a búzát veti, és nagy dolgok történnek a magvetés során, valaki pedig a konkolyt veti. Eddig ezzel nem is lenne nagy baj. De hát azért itt egy pillanatra álljunk meg. Nagy dolgok történtek. Nagy események bontakoztak ki. És jönnek páron egy-két ember talán felfokozott indulatokkal, és úgy tűnik, hogy véget igyekszik vetni mindannak, ami itt most mások öröme, boldogsága, közösségi élete. Nézzétek, a főpap és a szadduceusok. A főpap és a szadduceusok. Akik először Jézus ügyét látva, majd a tanítványok, az apostolok szolgálatát látva, majd az első gyülekezet életét látva, ellene támadnak mindannak, ami az Isten akarata szerint való. Eszembe jutott Ady Endre, ismeritek talán, Ady nem csak Krisztusról, az apostolokról, de mintha magáról is írna, amikor ezt a verset megfogalmazza, elkezdődött valami nagy. Aztán jött az élet, jöttek a főpapok, azok, akik nem akarták a jót. Ráfogott vigasságú szegény Krisztus, te gyermek, kit, jaj, keresztre húznak vén papi fejedelmek. Korai templomjárás, ravasz, bús, erkölcs, vermek, hajnali diák, biflák, iskolás ijedelmek. Könyörtelen tudása sok tannak, rajznak, szernek, égtelen szögek kínja, miket a fejbe vernek. Gyönyörös, ízes álmok, kik mukkanni se mernek, csak kínnal lent a szívben fonnyadnak és hevernek. Ifjú bánatok, s vágyak, akik hiába kelnek, s kiket fölnőtt irigység őrségei tepernek. Ismerős ez az életérzés, amit a költő így fogalmaz, hogy könyörtelen tudása sok tannak, rajznak, szernek, égtelen szögek kínja, amiket a fejbe vernek, miket a fejünkbe akarnak passzírozni, verni, s vele együtt talán a szívünket is ütik, ezek az indulatok, ezek a vágyak, ezek a szándékok, amik nem elősegítik valami jónak, valami nagynak, valami szépnek a kibontakozását, hanem éppen ellenkezőleg, minthogyha ezt az állapotot hoznák, hogy tömlőc és fogság és rabság. Nézzétek, a főpap és a szadduceusok. Nem az lenne a feladata ennek a főpapnak és ennek a közösségnek, hogy érett bölcsességgel, tapasztalattal, szeretettel, megértéssel, odafordulással segítse ezt az új közösséget? Nem az lenne az ő feladatuk, hogy hívják életre mindazt, ami most még csak csírájában bontakozik ki? Nem az lenne a feladatuk, hogy álljanak oda, és támogassák, bátorítsák, öleljék át, és fogják kézen, és vezessék azokat, akik útra indulnak valami szép és valami jó felé, a főpap és a szadduceus. És közben eszembe jut ezt a mondatot olvasva, hogy elfogja őket az irítség, és tömlőcre vetik az apostolokat, a főpap és a szadduceus. Bocsássátok meg, ne botránkozzon meg, kérem, senki, a főpap, a szadduceus, a tanár, a professzor, a tanszékvezető, a főnököm, a szobatársam, kérlek, ne botránkozz meg. Egyszer-egyszer jó szándékú szüleim, egyszer-egyszer a lelkipásztor, egyszer-egyszer legutóbbi nagy szerelmem, egyszer-egyszer azok, akiktől várnám, hogy adják azt az irányt, amely előre mutat, amikor születne valami új, hiszen itt valaki új születik, igaz? Javíts ki, ha tévedek. Itt valami nagy dolog készül, egy új ember, egy új felnőtt, új hivatás, új tudás, új odaszánt élet. Ha rátok nézek, ez jut eszembe. Itt valami új dolog készül. Itt új boldogság készül. Itt új kapcsolat készülhet. Itt új öröm és új beteljesülés készülhet. És akkor eljön a főpap és a szadduceusok. És amikor találkozom vele pár nappal korábban, elmeséli nekem, hogy igen, amikor gyakorlaton volt ott az osztályos orvos mellett, akinek az lett volna a feladata, hogy kézen fogja és bevezesse őt, idézem őt szó szerint, úgy átnézett rajtam, mintha ott se lennék. Magasról lefelé, hogy mit keresel te itt, te kis ötödéves tanonc. Egyébként az ötödéves tanonc kitűnő tanuló, és kis ujjában van az anatómia. Ő ezért engem számon fog kérni, pedig vállalom ezt a mondatot. De átnéz rajta. A főpap, a szadduceusok, a tanszékvezető, a professzor. Ne botránkozzon meg senki. Jó szándéktól vezetett és jó szándéktól fűtött emberek. Nézzétek, jön egy mondat, úgy tűnik visszafordíthatatlan tények, rávetették kezüket az apostolokra, és a tömlőcbe vetették őket. A tömlőcbe. Kívánnám, hogy semmi ne jusson eszedbe, ezt a szót hallva, hogy tömlőcbe. Nekem eszembe jutott. Így fogalmaztam meg. Évek óta ugyanaz a mondat jön, és tömlőcbe vet. Évek óta ugyanaz az indulat jön a részéről, és tömlőcbe vet. Egy boldognak tűnő időszak után furcsa döntéseket hozott, érthetetlen döntéseket hozott, és tömlőcbe vetett, amikor ott hagyott és elhagyott. Elhamarkodott ítélet alkotással jött hozzám közel, felületesen ítélt, és felületesen formált rólam véleményt, és tömlőcbe vetett, és jött, és soha egy dicséret, soha egy köszönöm, és soha egy mond, kérlek, hogy vagy, mesélj magadról, és tömlőcbe vetett a közönye, a hidegsége, a felületessége, az érdektelensége. Soha nem jött ezzel a kérdéssel, hogy mondd, hogyan szerethetnélek jobban. Ehelyett mindig jött a tömlőcbe kényszerítő indulataival és elvárásaival. A főpapok és a szadduceusok. És a tömlőc, a csalódás, a kiábrándulás, a van-e értelme ennek az egésznek gondolat tömlőce, a minek próbáljam meg újra, ha most is így sikerült, csak életérzés tömlőce, minek csináljam jobban, hogyha ezt nem köszönik meg, észre sem veszik, sőt, ha jobban csinálom, mesélt a napokban valaki, egy fogyatékos otthonban elkezdtek foglalkozni a gyerekekkel, hogy jobban csinálják, mint ahogy látták azokon, akiknek a hivatása lenne már, hogy jobban csinálják. És elkezdték őket kinézni, hogy hát te mit csinálsz itt? Mit akarsz te itt? És akkor én süllyedtem talán a meg nem értettség tömlőcébe. Miért szóljak, ha úgysem érti? Miért szeressek, hogyha most is szerettem, de mit kaptam cserébe? És süllyedtem bele egyfajta sajátos tömlőcbe. És hát persze a kérdés adva van, hiszen mindig adva van a kérdés, ha a főpapra és a szadduceusra gondolok. Hát a főpap megváltozhat. Hát a főpap is megváltozhat. A főpap is eljuthat bizonyos belátásokra. Hát ha mégis, hát ha megérti, hát ha észreveszi, hát ha meglátja egyszer a főpap és a szadduceus az én börtöneimet. Bocsáss meg ezt a zárójeles kérdést, hányszor történt meg ez a hátha? Hátha mégis? Hátha most? De nézzétek, nem akarom senkinek ezt a gondolatot így borúsra és komorra festeni, az amúgy is hűvöskés novemberi estén. Tömlőc, főpap és szadduceus. Hátha. De van itt egy másik szó, amely elsegít bennünket ehhez a bizonyos mondatig, amit az elején hangsúlyoztunk. A hátha szó helyett van itt egy másik szó, így folytatódik a történet, hogy hanem, hogyha a hátha nem sikerült volna, akkor folytatódjék a történet így, hogy hanem. Mert a történet ezzel a szóval folytatódik. Nézzétek, hanem. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlőc ajtaját, és kihozta őket, mondván, menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek az életbeszédét. Ezzel a szóval folytatódik a történet, hogy hanem. Ha a hátha eddig nem sikerült volna, és ez neked fájna, és ez téged tömlőcbe vetett volna, akkor van itt ez a szó, hogy hanem. Hanem az Úrnak angyala. Hanem az Úrnak angyala. Odaáll, és elkezd cselekedni. Az Úrnak angyala. Nem sokat tudunk róla. Az angyal, az angelos, a küldött. Ez a szó, tudjátok jól, ezt jelenti. Az Úrnak angyala. Aki azért adatik, és azért küldi őt valaki, hogy kezdje megnyitni a te börtönödnek az ajtaját. Van, amikor Isten angyalok nélkül cselekszik, olvassuk az igét, van, amikor angyalok nélkül cselekszik az Úr, és van, amikor angeloszt küld, van, amikor egy egyszerű hétköznapi ember lesz az angelosz, a küldött, van, amikor félő tekintetű, ki tudja, hány szárnyú, lebegő, mennyei lény az angelosz. Nem ez a kérdés. Isten küld valakit, hogy a hátha élethelyzetből juss el oda, hogy hanem. Hanem az Isten elkezd cselekedni. A főpapok és a szadduceusok indulata ellenére. Na itt kezdődik, amikor elkezdi az ember megérteni ezt a bizonyos mondatot, amelyet hangsúlyoztam, de nem mondtam ki. Bár felolvastuk ezt a mondatot, most jutunk el ide. Hogy az angelus az a valaki, akit az Isten azért küld, hogy téged szabaddá tegyen. Juttassa el a szívedig ezt a mondatot. És kérlek, vedd komolyan végre ezt a mondatot. És kérlek, vedd annyira komolyan ezt a mondatot, hogy ennek a mondatnak kapcsán kezdjenek el hullani a bilincsek arról a bizonyos börtönről, ahol te annyit szenvedtél már, és ahová én olyan sokszor vissza akartalak téged passzírozni. Ha kérhetnék valamit az örökké való Isten gondviselő szeretetétől, én ezt kérném, hogy ez az egy mondat végre járja át a szívedet. Olvasom még egyszer, és csak. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ennyi. Lehet, hogy nagyobbat vártál, én ezt elhiszem. Most még egyszer. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. ez az egy mondat vallom, hogy az életedben megoldással lehet. Mikor? Amikor a főpapok és a szadduceusok bekényszerítettek téged a sorsod menthetetlenül bezártnak tűnő börtöneibe. Mert nézd, igazából a kérdés ez. A főpapok erre a kérdése, hogy kik ezek a tanítványok, az apostolok, bocsánat a szóért, nyilván azt válaszolták volna, hogy börtöntöltelékek, odavalók, a börtönbe valók, erre alkalmasak, erre méltók. Ki mondja meg, hogy én ki vagyok? Ki mondja meg, hogy én milyen ember vagyok? Ki mondja meg, hogy én a helyemen vagyok én? Ki mondja meg, hogy mi jár nekem az életben? Boldogság, békesség, harmónia, nyugalom. Ki mondja meg annak a szava, amely szó olyan élesen és durván ért, lehet, hogy az elmúlt órákban, vagy éppen olyan élesen és durván ér, ki tudja mióta. Ez az egy mondat vallom, hogy felülírja. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Ki mondja meg, hogy te ki vagy? És hogy te milyen ember vagy? És hogy te milyen szakember leszel? És hogy te milyen társ leszel? És hogy te milyen férj és szülő leszel? Ki mondja meg? Itt van valaki, aki azért szólítgat téged, hogy végre elhitt, végre komolyan vett, hogy ő mondja meg, hogy te ki vagy. Ezt mondja ma este. Választott nemzet vagy. Királyi papságnak tagja vagy. Szent nemzet. Megtartásra való nép. Ilyennek lát téged az Isten. Ilyennek lát téged a mindenható Isten. A főpapok ellenére. Hirtelen kimondott vélemények ellenére. Belső félelmek és szorongások ellenére. Ilyennek lát valaki. Elhiszed? Komolyan veszed? Rámered tenni az életed? Rámerted tenni a hétköznapjaid hangulatát? Emberi kapcsolataidat? Vágyadat arra, hogy kapcsolatban légy? Erre a mondatra, hogy én ki vagyok az Isten szemében? Választott nemzet, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép. Jaj nekem, amikor annyira hangos már a főpapok és a szadduceusok hangja, hogy el is hiszem azt, amit mondanak, igaz? Ez a mi nagy keresztünk sokszor. Nem az, hogy mi a következmény, hanem az, amit mond, következmények nélkül is már annyira tud fájni, és annyira komolyan veszem. Jaj, amikor a főpap hangja olyan hangos, hogy én azt elhiszem. Itt egy halk és szelíd hang szólít téged, pár sor. Az életedet formálhatja át, hogyha ennek a tükrében látod magad, hogy te ki vagy, az Isten szemében. Jaj, amikor az angelus, mert ez is megtörténik, jaj, amikor az angelus sem ezt a tükröt tartja eléd. Ti ismeritek ezt, én is. Nem tudom, nektek fáj-e, nekem nagyon. Amikor az angelus, a küldött, az az ember, akinek a feladata az lenne, hogy ezt a pársoros tükröt tartsa eléd, elkezd a bűneidről prédikálni. Elkezd szembesíteni a bűneiddel. Meg azzal, hogy térj meg, és ha megtértél, akkor biztos van még, amiből nem tértél meg. És az angelus oda tartja eléd a bűneidnek a szűnni nem akaró tükrét, hogy te folyamatosan szembesülj a bűneiddel. És önnek a bűnprédikációk, meg az erkölcs prédikációk, hogy hogyan, meg mit szabad és kell. Nézzétek meg azt az egy sort, amit mi úgy emlegetünk, hogy az evangélium az evangéliumban, a János 3.16-ot. Micsoda gyönyörű, szép, tiszta tükör. Egy szó nincs benne bűnről. Isten szeretetéről van benne szó. Hitről, elfogadásról és befogadásról, ami átformál. Hogy te elhidd, megkérem Gábort, hogy vegye lejjebb a hangomat, mert mindjárt besítolom. Köszönöm. Gábor nem beszél a hangon. Odébb megyek. Köszönöm. maga a rendszer is üzen, elég lett volna az egy mondat. Visszatérek és befejezem azt az egy mondat. Választott nemzet, királyi papság, szent nemzetség, megtartásra való nép. Hiszed-e ezt? Komolyan veszed-e ezt? Ennek a minőségében éled-e az életed? Ennek a minőségnek a méltósága ad-e neked tartást a tömlődben, a főpap véleménye keresztüzében, közeledő vizsgaidőszak terheit sejtve, családi drámákat és szerelmi nagy töréseket megélve, adott-e neked ez méltóságot, hogy megtartásra való nép vagyok? Valaki azért jött, hogy engem megtartson. Hát akkor miért hagyom elveszni folyton ezt a méltóságot? Buta, rosszul sikerült, felületes vélemények és indulatok keresztüzében. Amikor valaki azért jött, hogy mint választott nemzetséget a magáévá tegyen, mint az ő népét, mint az ő nyáját, mint az ő tanítványát. Én tudom, hogy nehéz kijönni a börtönből, nagyon jól tudom. Nap mint nap látlak titeket, meg aztán megboldogult ifjú koromra visszagondolva. Emlékszem a saját börtöneimre, igen. Nem könnyű kijönni a börtönből. De nézzétek, ők kijönnek a börtönből. Valaki szabad utat ad azáltal, hogy megszólít, tudatosít, a felszabadult élet méltóságát adja is egy feladatot, és ezzel tényleg befejezem. Menjetek el, felállván hirdessétek a templomban a népnek az élet minden beszédét. Ez a feladat. Továbbra is ez a feladat. Mindig ez a feladat. Hogy jöjj ki végre a tömlődből, és hirdest, hogy lássák rajtad. Állj oda, úgy, mint eddig tetted, nem könnyű, oda kell állni, helyt kell állni, és csinálni. Ennyi, ez a feladat. Úgy, ahogy te ezt eddig tetted. Méltósággal, alázattal. Ismeritek a másik végletet, nemrég láttam a másik végletet bejönni itt az ajtón, két szárnyú ajtót kellett kinyitni, akkora volt az öntudata, az a bizonyos keresztényi öntudat, egyfajta keresztényi felsőbbrendűség. Féltem, hogy az a két szárnyú ajtó is kevés lesz. És akkor szeretettel szelíden elkezdtünk beszélgetni, és olvasunk az igében, hogy a szelíd szó megtöri a csontot, úgy tűnik a rosszul értelmezett öntudatot és felsőbbrendűségi érzést is helyre billentheti a szelíd szeretetteljes szó, hogy ez a krisztusi méltóság legyen a tiéd, a választott nemzet, a királyi papság, királyi méltóság, amelyben áldozhatsz, mint pap. Mert áldozni kell, és áldozatot hozni kell, de nem elégni az áldozati oltáron, mások véleményének és indulatainak a keresztüzében, mások rossz döntéseinek a tömlöcében, hanem a Krisztus oltárán égni és világítani, jellé lenni és hirdetni az élet beszédeit, hogy ehelyett, az életérzés helyett, amit Adi mond, hogy gyönyörös, ízes álmok, kik mukkanni se mernek, csak kínnal lent a szívben fonnyadnak és hevernek, ezek a jól ismert álmok és vágyak ott a szívünkben fonnyadnak és hevernek a régi tömlőcbe, no szabaduljanak fel és induljanak el. Én ehhez kívánok nektek nagyon sok erőt, és nagyon sok áldást, és nagyon sok gyümölcsöt, hogy az Isten adjon nektek így, ebben a krisztusi értelemben tartást, méltóságot, szentséget, hivatást és küldetéstudatot odaállni és ragyogni. Isten áldjon meg titeket, és adjon nékünk az ő drága lelkéből, hogy mi erre a feladatra alkalmasak legyünk. Igazán volt, elég lett volna egy mondat. Legközelebb kipróbáljuk, hogy megy-e egy mondattal. Igyekszem majd egy picit azt az egy mondatot. Egy mondatosabbra csinálni.